Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai estén, a szombat kezdeti óráiban. Isten tiszteletünket kezdjük meg a 79. énekünkkel az énekeskönyvünkből. Uram Jézusom, örök igazom. A 79-es éneknek énekeljük az első, 7., 8. és 9. versét. Az első, a 7., 8. és 9. verszakát. Szerető édesatyánk, hálás szívvel állunk előtted a szombat kezdeti óráiban, mert segítettél bennünket, hogy összejöjjünk, és megpihenve, te feléd fordítva szívünket és értelmünket, elvehessük azokat az áldásokat, amelyeket erre a szombatra készítettél számunkra. Köszönjük, hogy velünk voltál az egész héten, a dolgainkban, ügyeinkben, minden hétköznapi problémánkban mellettünk álltál, hogyha hozzád fordultunk. Meghallgattad imáinkat, amelyeket hozzád küldtünk az Úr Jézus nevében, és köszönjük azt, hogy mindenen túl segítettél bennünket, és most itt lehetünk, hogy lenyugodjunk, békességet töltsünk a mi szívünkbe, és meghallgassuk tanácsaidat. Köszönjük, hogy tanulmányozhatjuk a jelenések könyvét, azt a profécia sorozatot, amelyet az utolsó időben élő népednek küldtél, azokat az üzeneteket, amelyek meghatározzák a mi küldetésünket, és meghatározzák azt is, hogy mire kell a világ figyelmét felhívjuk. Kérünk, hogy segíts, hogy komoly szívvel és értelemmel tudjuk befogadni a mai mondani valót is, hogy megértsük azt, át tudjuk formálni a mi életünkbe, meg tudjuk úgy fogalmazni saját szavainkkal, hogy tovább is tudjuk majd adni azokat minden embernek, akit ez érdekel, és aki vágyik arra, hogy megismerje a te üzeneteidet. Kérünk, hogy áld meg szolgádat, aki az igét szólja a mai este hozzánk, és add, hogy mindannyian megérezzük a mai üzenetben, a mai estében, és azt, hogy mi a te gyermekeid vagyunk, és valóban zászlóvívőként tekintesz ránk az utolsó időben. Kérünk, hallgass meg imádságunkat, és légy velünk, az Úr Jézus nevében kérjük. Amen. Nagyon gyorsan haladunk a sorozattal, már a 31. leckénél tartunk, mert most már nem is előadást kell mondjunk, hanem inkább leckék ezek, amelyeket meg kell tanuljunk, úgyhogy tovább tudjuk adni. És ha belegondolunk, hogy még mennyi minden van hátra, amiről nem beszéltünk, hát az ember egy kicsit elkezd aggódni, hogy talán a hátra lévő 24 előadás nem is lesz talán elég arra, hogy mindent megértsünk. De ne aggódjunk, mert amit nem fogunk megérteni, azt újra fogjuk tanulni, hiszen ezért vagyunk, és ezért küldött el bennünket az Úr, hogy ezt az üzenetet mindenki megértse és tovább tudja adni. A mai este Hangyás László testvér szolgál, de mielőtt ő elkezdeni az előadását, egy verset hallgassunk meg feleségétől, Hangyás Lászlónétól.
Páskujné Kovács Erzsébet, ítélet felső fokon. Állok a bírói pulpitus előtt, néma csönd, csak a vádlom van ott, meg a védőm, fenséges talárban. Én várok, és némán hallgatok. Először a vádlom beszél, elfelejtett bűnöket idéz. Megrettenek, szívemben fájdalom. Szemem rémülten a védőmre néz. Ő hallgat, engedi sorolni életéveim kis és nagy bűneit. A vádlom vádol egyre élesebben. A múltat idézi, s Isten törvényeit. Szembeállítja a kettőt egymással. Én gondolom, minden szava igaz, és felzokog bennem annyi sok gyötrelem, vesztett csaták szívemben dúdzaja. A vádbeszéd elhangzott. Kezdődik a védő. Csöndes hangon, méltóságosan. Rövid beszéd, egy keresztre mutat. Sebes kezekkel, alázatosan. Ez a vádlott az én utamon esett el, ami olyan nehéz. Elindulni rajta esendő embernek, sorsvállalás velem, és ez nagyon nehéz. A bíró szól, fiam, tiéd a hatalom, és tiéd az élet. Ki vállalta utad és véred pecsétjét, ott lenn a földön, és itt is a tiéd lett.
Szeretett kedves testvéreim, kedves gyülekezet, kedves tévénézők! A jelenések könyve nagy szerkezetén belül az ítélet 7 jelenetéről tanulunk, illetve a 7-ről egész pontosan ma este, amelynek ezt a címet adtuk, hogy a halottak feltámadása és az utolsó ítélet. Ez a cím azért érdekes, mert nincsen szó ebben az ige szakaszban a halottak feltámadásáról, csak az ítéletről. Jelenések könyve 20. fejezeténél vagyunk, a 11. verstől a 17-ig fogjuk olvasni. Tehát gondoljunk azért a halottak feltámadására és az utolsó ítéletre, de inkább az ítéletre, Természetesen a háttérben feltételezzük a feltámadást is, a második feltámadást, bár úgy tűnik nekem, hogy ebben az ige részben inkább az ítéletre kerül a hangsúly, mint a feltámadásra. Az ítélet hetedik jelenete, amelyet úgy is lehetne nevezni, hogy a halál halála. Először, ha a Jelenések könyve nagy szerkezetét nézzük, ahogyan minden alkalommal, így láthatjuk azt, hogy a három pár közül most a középső kettőnél vagyunk. Azaz a hét pecsétnél és az ítélet hét jelenetnél. A hetedik pecsétről az elmúlt pénteken volt szó, amelyről a Jelenések könyve 8. fejezet első versében olvashatunk, amely egy nagyon rövid mondat, hogy lőn nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. Az ítélet hetedik jelenete azonban, amely párja a hetedik pecsétnek, valahogy hosszabb és sokrétűbb lehet azt mondani, hiszen a másik helyen csak egyetlen mondatot találunk. Kérem, hogy lapozzunk ezért a Jelenések könyve 20. fejezetéhez, és a 20. fejezetből a 11. verstől a 15-ig olvasom, tehát a 20. fejezet utolsó részét. És láték egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnt a föld és az ég, és helyük nem találtatott. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állni az Isten előtt. És könyvek nyitattak meg, majd egy más könyv nyitatott meg, amely az élet könyve. És megítéltettek a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadta a halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadta a halottakat, akik ő náluk voltak, és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vetetett a tűz tavába. Ez a második halál, a tűz tava. És ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvébe, a tűz tavába vettetett. Különös ige rész ez, mintha nem lenne benne semmi jó. Halottak, halottak, ítélet, halottak, ítélet, tűz, mindennek vége. Azonban nagyon fontos ennek a rövid résznek a megértéséhez, hogy megvizsgáljuk a közvetlen úgynevezett szövegkörnyezetet. Azaz a többi jelenetet, összesen az ítéletnek hét jelenetéről olvastunk, a Jelenések könyve 19. és 20. fejezetében, és a különös az, hogy van egy tematikus kapcsolópont, legalábbis úgy tűnik, hogy három jelenet között. Ha nézzük a második jelenetet, lapozzunk egyet vissza a Jelenések 19. fejezetéhez, ahonnan olvasnám a 7. és 8. verset. Örüljünk és örvendezzünk és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, és adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. A második jelenetben már találkozunk a fehér fogalmával, egész pontosan tiszta és ragyogó fehér gyolcs. Van egy ilyen kifejezésünk is, hogy patyolat tiszta. Hát az itt szereplő görög kifejezés valójában ezt jelenti, hogy patyolat tiszta, amelynél tisztában nem lehet elképzelni. Hófehér, szoktuk így is mondani. Tehát a ruházatuk a fehér gyolcs, tiszta és ragyogó. Tehát jegyezzük meg, hogy a fehér fogalma, amit először megjelenik az ítélet hét jelenetén belül. Aztán a következő harmadik jelenetben szintén találkozunk ezzel a fogalommal, a 11. versben először, majd aztán a 14. És láttam, hogy az ég megnyílt, és ímé volt egy fehér ló, és aki azon ült, hivatott hívnek és igaznak, és igazságosan ítél, és hadakozik. Fehér ló, és azon ül valaki. A háttérben természetesen látnunk kell, ha jelenések nagy összefüggéseit nézzük, hogy a hatodik fejezetben, ahol olvasunk a pecsétekről, az első pecsétnél találtunk egy fehér lovat, és a rajta ülőt, akinél íj volt, és adatott neki korona, és kijött győzve, és hogy győzzön. Hatodik fejezet, második verse. Hát úgy tűnik, hogy ez a fogalom a fehér ruha, a fehér ló, a fehér lovas több helyen megjelenik a jelenések könyve párhuzamos részeiben. Azonban itt a 19. fejezet 14. versében is megjelenik még egyszer ez a szó, hogy mennyei seregek követik őt, tudnélik a fehér lovat és a lovon ülőt, a vezetőt, akinek a neve hív, azaz hűséges és igaz. És a mennyei seregek tehát követik őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. Fehér lovak és tiszta, fehér ruhába öltözött lovasok. És ezek után halapozunk a hetedik jelenethez, amit olvastunk is a 20. fejezet végén. Itt már nincsenek lovasok, itt már nincsen fehér ruha, itt már csak a halottak vannak, és az ítélet. De van egy nagy fehér trón. A jelenések könyvében a trón közel 40-szer fordul elő, és ez az egyik kulcs szó, hogyha a jelenések könyve értelmét keressük. Azonban sehol nem találkozunk más helyen a fehér trón fogalmával, csak itt a 20. fejezetben. És természetesen felvetődik az a kérdés, hogy miért kerül ekkora hangsúly a fehérre, fehérségre. Hiszen ebben a hét jelenetben az ítéletről van szó. Az ítélet jelenetei ezek. Lehet mondani, hogy ítéletek és a végső ítélet. Ez a végső ítélet a hetedik. Azonban itt jelenik meg utoljára a fehér. De ahogyan láttuk, a fehér fogalma még további két jelenetben is megtalálható, és a párhuzamos részben is természetesen, ahol a pecséteket találjuk. Milyennek a jelentősége? Miért annyira fontos a fehér? Hajlamosak vagyunk arra, hogyha túl sok rosszat hallunk, akkor csak rosszra gondolunk. És felvetődik bennünk az a kérdés, hogy lehet-e akkor valami jó egyáltalán az ítéletben? Lehet-e valami jó hír az ítéletben? Ez a három eset, amikor fehér ruháról, vagy fehér lovasokról, vagy fehér trónról olvasunk, valahogy kiegyensúlyozza az ítélet sok-sok jelenetét. És azt akarja mondani nekünk, hogy valami jó mégiscsak van az ítéletben. Az ítélet nem a borzalom, az ítélet nem egyszerűen a pusztulás képe, hanem vele együtt megjelenik a tisztaság képe, megjelenik az üdvösség képe, megjelenik a teljes megtisztulás, mondjuk így a bűn nélküliség képe, megjelenik a vacsora képe, a bárány menyegzője, ahogyan olvastuk a 19. fejezetben. Nézzük meg egy kicsit közelebbről a többi jelenetet is, hogy lássuk azt, hogy ez a hetedik jelenet hogyan illeszkedik be a jelenetek közé. Az ítélet hatodik jelenetében Gógról és Mágógról olvashattunk, és a különös az, hogy ebben a jelenetben, tehát a hatodikban, a hamis hármasság, azaz a fenevad, a hamis proféta és az ördög, valamint a velük lázadók, akiknek a számáról azt mondja János apostol, hogy annyi, mint a tenger fövénye, mint a homokszemek a tengerparton, ezek a lázadó népek tűz által pusztulnak el. Lényegében az ítélet hatodik jelente ezt mondja el. És kérdezhetné valaki, hogy ha már mindenki elpusztul, ha már mindenki a tűz tavában van, akkor mit akar mondani logikailag az utolsó jelenet? Hiszen ez a jelenet, mintha vissza vezetne bennünket egy lépéssel. Mert még nem a tűztava az, ami először itt megjelenik, hanem a trón. Azután az ítélet, illetve a halottak, azután a könyvek, azután ítélők, azután az életkönyve, és csak a végén a tűztava. Én magamnak úgy fogalmaztam, hogy ez a hetedik jelenet valójában az ítélet csendes, de gyors végrehajtása. Ennek a párja a hetedik pecsét. Ahogyan említettem, a hetedik pecsét csak egy mondat. Ha egy pillanatra a nyolcadik fejezethez lapozunk, Jelenések 8. fejezet, 1. verse. Egyetlen mondat. Ez a legrövidebb a pecsétek között. Mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. Nem egy hosszú idő. Csendesség egy fél óráig. És ennek felel meg ebben a kiasztikus párban az ítélet hetedik jelenete. Csendes és gyors. De mit is jelent ez közelebbről? Egyáltalán miért lép vissza János apostol gondolatban egy-két lépést, miután már beszélt a teljes pusztulásról? Hiszen a hatodik jelenet végén azt találjuk, hogy az ördög, aki elhitette őket, vetetett a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis próféta, és kínosztatnak éjjel és nappal örökkön örökké. A végső ítélet képe. Lehet ezek után még valamit mondani? Csak azt, hogyha megvizsgáljuk az utolsó mozzanatot, az ítélet végrehajtásával összefüggésben. Erről szól a hetedik jelenet. János apostol már csak halottakat lát. 12. vers. Láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket. Állni az Isten előtt. 13. vers, és a tenger kiadta a halottakat. És a halál és a pokol is kiadta a halottakat. Bár itt ítéletről van szó, de úgy tűnik, mintha ítélők nem lennének már. Még korábban a millenniummal kapcsolatosan, ha visszaemlékezünk a 20. fejezet első 6 versére, ott még azt olvastuk, hogy királyi székek tétettek le, és leültek azokra. És adatott nekik ítélet tétel. Tehát itt még megnevezi a Biblia az ítélőket is. Az utolsó jelenetnél már nem. Már csak a halottak vannak. És aztán azt olvastam, hogy annak tekintete elől, vagy előtt, aki ült a trónon, akit nem is nevez meg János apostol, csak annyit mond, hogy egy nagy fehér trón van, és a trónon ül valaki. Hasonlóan a 4. fejezethez, ahol szintén azt találjuk, hogy János apostol lát egy nyitott ajtót a mennyben, azután egy trónust, és a trónuson ül valaki, de nem nevezi meg, hogy ki az. De feltételezhetjük, hogy ő mindenek ura. Ő az atya. Ő a bíró. A hangsúly itt arra kerül, hogy fehér a trón. És aki a trónon ül, annak tekintete elől eltűnik minden. Nagyon érdekes az, hogy úgy tűnik el minden, hogy a dolgok helye sem találtatik többé. Így olvastam, hogy a rajta ülőt, trónon ülőt láttam, hogy a János apostol, akinek tekintete elől eltűnik az ég és a föld, és helyük nem találtaték. De van a Jelenések könyvében még egy hely, ahol ugyanilyen különös fogalmat olvasunk, hogy a helyük sem találtatott többé. Lapozunk a Jelenések 12. fejezetéhez, hiszen az egész könyv, a Jelenések teljes könyve összefügg minden szempontból. Ha 12. fejezethez lapozunk, ott a 7. és 8. versben ezt találjuk, hogy lőn az égben viaskodás. Mihály és az ő angyalai viaskodtak a sárkánnyal. És a sárkány is viaskodott, és az ő angyalai, de nem vehettek diadalmat, és az ő helyük sem találtatott többé a mennyben. Tehát volt a bűn történetében egy esemény, amelyről a Jelenések 12. fejezete szól, hogy valamiféle küzdelem indult el a mennyben, Mihály és az angyalai, valamint a sárkány és az angyalai között, de az utóbbiak veszítettek. Veszítettek úgy, hogy a helyük sem találtatott többé a mennyben. Lehet azt mondani, hogy ez volt az igazság és a hamisság közötti nagy küzdelem egyik döntő csatája. Ekkor a démoni erők kiszorultak a mennyből. Helyük sem találtatott többé. Visszatérve a 20. fejezethez, itt pedig azt olvassuk, hogy az ég és a föld is eltűnt, és a helyük sem találtatott többé. Ez a nagy küzdelemben, a bűn és az igazság közti nagy-nagy harcban, küzdelemben az utolsó ilyen mozzanat, amikor végleg eltűnik minden, ami a bűn nyomát viselte. Eltűnik az ég és a föld is. Aztán a 21. fejezet azzal kezdődik, hogy új eget és új földet láttam, írja János apostol, mert az első ég és az első föld elmúlt. A helyük sem találtatott többé. Visszatérve az ítélet 7. jelenetéhez, itt az ítélet eszközeiről olvashatunk. Tehát ítélkezés folyik itt is, ez nyilvánvaló, hasonlóan az 5. jelenethez, a millenniumhoz. Azonban nem az ítélőkre, hanem a dokumentumokra kerül a hangsúly. Hát ez a döntő különbség a két jelenet között. Tehát az 5. jelenetben, amelyet úgy nevezünk, hogy a millennium, a hangsúly inkább az ítélőkön van, míg a 7. utolsó jelenetben az ítélet dokumentumaira kerül a hangsúly, a lényeg. A Biblia úgy mondja, hogy könyvek. Ha János apostol most ítélne közöttünk, akkor lehet, hogy azt mondaná, hogy adathordozók. De mondjuk így, hogy dokumentumok. Könyvek, tekercsek, bármilyen elektronikus eszköz, amelyen adatot lehet tárolni, vagy általunk ismeretlen eszköz, vagy eszközök, amelyeken adatokat lehet tárolni. A Biblia egyszerűen így mondja, hogy könyvek. Sokféle könyv. Könyvek nyittatnak meg, többek között az életkönyve is. Honnan van ez a kép, hogy könyvek nyittatnak meg, vagy ítélők ülnek le? A háttérben Dániel könyve 7. fejezetét kell látnunk. Kérem, hogy lapozzunk oda egy pillanatra. Dániel könyve 7. fejezetéből olvasom először a 9. és a 10. verset. Dániel könyve 7. fejezete, 9. 10. verse. Nézz én, ami királyi székek tétettek, és az öregkorú leült. Ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú. Széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz. Tűz folyam folyt, és jött ki az ő színe felől. Ezerszer ezeren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren állottak előtte, ítélők ültek le, és könyvek nyittattak meg. Majdnem szó szerint, ahogyan az előbb a jelenések könyvéből olvastuk. Fehér ruha, fehér haj, trón, a trónon ül valaki, az öregkorú. Azután újabb ítélők jönnek, leülnek. Azután a könyvek nyitatnak meg. Tehát ez az egész kép Dániel könyvéből való. A könyvek kerülnek előtérbe a jelenések könyvében is, és természetesen fölvetődik az a kérdés, hogy milyen könyvek ezek, mit tudunk ezekről, milyen adathordozók ezek. Hát a Bibliában találunk néhány különös könyvet, legalább 4 különbözőt. Kérem, hogy nézzük meg ezeket is. Mózes 5. könyvében találunk először feljegyzést egy bizonyos könyvről, Mózes 5. könyvében, a 31. fejezetben, ahol már Mózes búcsú szavait találjuk, ugye ez Mózes könyvei között az utolsó, és azon belül is már az utolsó fejezeteknél vagyunk, És itt találkozunk egy különös könyvvel, amely azért készült, mert az Úr parancsot adott, hogy Mózes írja le a dolgokat. A törvénykönyv. Mózes 5. könyve, 31. fejezetében, a 24. verset, a 26-ig így olvasom. Amikor pedig teljesen és mind végig beírta Mózes a törvény igéit könyvbe, parancsolta Mózes a lévitáknak, akik hordozták az Úr szövetségének ládáját, mondván, vegyétek a törvénykönyvet, és tegyétek azt az Úrnak, a ti isteneteknek szövetség ládája oldalához, és legyen ott ellened bizonyságul. A törvénykönyv. Tehát nem a két kőtábla, amely benne volt a frigyládában, a szövetség ládájában, hanem egy másik törvénykönyv, amelyben a törvény magyarázata is volt, és amit Mózes a halála előtt befejezett, ahogyan az Isten parancsolta neki, és azt mondta, hogy miután elkészítetted ezt a könyvet, tedd oda a szövetség ládájához, a láda oldalához, és legyen ott öröki bizonyságul. Tehát a törvénykönyv. Azután egy nagy lépéssel, ha előre haladunk, a Zsoltárok könyvéhez. A 139. Zsoltárban van egy különös könyv. Én úgy neveztem el, hogy a személy leírás könyve, ha úgy tetszik, a DNS kód regisztrálása. Ha mai nyelvre akarnánk fordítani. Dávid ebben a gyönyörű Zsoltárban, amelyben Isten minden hatóságáról és minden tudásáról ír, 139. Zsoltár 16. versében azt fogalmazta meg, hogy látták szemeid az én alaktalan testemet. És könyvedben ezek mind be voltak írva. A napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. A DNS kód, ma azt mondanánk. A személy leírás könyve előre megírva. Lehet, hogy sokan ezek alapján arra gondolnak, hogy minden előre megírt, ami az életünket illeti. És ebből sok ember számára a determinizmus következik. Hogy bármit is teszünk, előre meg van írva. Vannak, akik arra gondolnak, hogy a csillagokban vannak megírva ezek a dolgok. Mások úgy gondolják, hogy a jósok tudják, hogy hol vannak és miben vannak ezek a dolgok. Megint mások azt mondják, hogy a vak szerencse, vagy a vak véletlen. Egy biztos, hogy létezik egy ilyen könyv. Egy olyan könyv, amelyben a személy leírás van. Nem gondolom, hogy úgy, hogy Isten előre eldönt, hogy mit lépünk és hogyan lépünk, hiszen akkor robotok lennénk. De nem vagyunk robotok. Ha pedig nem vagyunk robotok, akkor nincsen vak véletlen, és nincsen determinizmus. Vagy a fatalizmus, ahogy sokan mondják, a végzetben hit. Hogy minden meg van írva valahol a könyvben. És annak úgy kell lennie, ha akarom, ha nem. Ha ez így lenne, akkor megint csak robotok lennénk. Beprogramozott gépek, vagy intelligens gépek, de semmiképpen nem önállóak. Minden esetre Dávid azt mondja, hogy ez egy csodálatos dolog. A 6. versben azt találjuk, hogy csodálatos előttemet tudás, mondja az Istennek. Magasságos, nem érthetem azt. Tehát igazán nem tudjuk átlátni, hogy mi is történik, de egy biztos, hogy Isten előre tudja a dolgokat, mert ő mindentudó. És ebben a bizonyos könyvben, adathordozóban ott vannak az adatok rólunk. Még egy sem volt meg a csontjaink közül, de már Isten tudta, hogy milyen lesz a magasságunk, milyen erős lesz a csontozatunk, mikor fogjuk elveszíteni a fogainkat, és milyen betegségek érnek az életünk során, és hogy mibe fogunk meghalni. Bezárva egészen addig, hogy milyen színű a szemünk? Vagy a hajunk? A bőrünk? Milyen gyorsan nő a körmünk? És számtalan dolgot lehetne mondani. Dávid azt mondja, hogy ez egy csodálatos dolog. Igazán nem is látok bele. De tudom, hogy látták szemeid. Így mondja az én alaktalan testemet. És könyvedben ezek mind be voltak írva. Személyleírás könyve. Aztán ha lapozunk tovább az Ószövetség utolsó könyvéhez, Malakiáshoz, akkor ott is találunk egy különleges könyvet, Malakiás harmadik részében, a 16. vers szerint, ahol azt olvasom, hogy akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői. Az Úr pedig figyelt és hallgatott. És egy emlékkönyv iratott ő előtte. Azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. Emlékkönyv. Ebben benne van minden azokról, akik az Úr tisztelői. Aztán a 18. versben azt olvasom, hogy megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között. Az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Ez az emlékkönyv, amelyben az Isten megörökít mindent azokról, akik őt tisztelik, akik őt félik. Végül a 4. könyv az életkönyve. Az életkönyvéről így ebben a formában csak a Jelenések könyvében olvashatunk, és megszámoltam többször is, mert néha nem hiszek a szememnek, megszámoltam többször és 7 találtam. Aztán azon kezdtem gondolkodni, hogy miért éppen 7. Azután eszembe jutott, hogy a Jelenések könyvében van 7 boldog mondás. Aztán meg arra gondoltam, hogy van 7 jaj. Utána arra gondoltam, hogy a 7 levél a 2.-3. fejezetben 7 részre osztható. Végül arra gondoltam, hogy a Jelenések könyv 1. fejezetében, ahol az emberfia megjelenik, találunk 7 hasonlatot. 7 képet, ahogy ő megjelenik. És ahogy többször mondtam, most is mondanám, hogy ez a kis 7-esek sora. A Jelenések könyvében vannak nagy 7-esek, a 7 gyülekezet például, vagy a 7 pecsét, vagy a 7 trombita, vagy az ítélet 7 jelente, vagy a 7 csapás, de vannak ilyen kis 7-esek, amelyek mintegy kiegészítik a nagy 7-eseket, vagy azokon belül találhatók, így az életkönyve is. A Jelenések könyve a 3. fejezet 5. versében először, ezt szeretném majd később olvasni, mert ez talán a legszebb a 7 között. De nézzük meg a többi 6-ot gyorsan. A Jelenések 13. fejezetében van a következő. Tehát először a Jelenések 3. fejezetében, aztán egy nagy ugrással előre a 13. fejezet 8. verse, amely úgy hangzik, hogy annak okáért imádják őt, tudnék a fenevadat, amely a tengerből jön elő, imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életkönyvébe, amely a bárányé, aki megöletett e világ alapítása óta. Tehát a hamis imádat résztvevői azok lesznek, akiknek a neve nem lesz bent az életkönyvében. És az életkönyve a bárányé. Lapozzunk tovább a 17. fejezethez, ahol a 8. vers közepén azt találjuk, megint érdekes módon hasonlóan egy kicsit a 13. fejezethez, és a föld lakosai csodálkoznak, akiknek neve nincs beírva az életkönyvébe e világ alapítása óta. Látván a fenevadat, amely volt, és nincs. Noha van. 17. fejezet, a Jelenések könyve egyik legbonyolultabb része. De úgy tűnik, hogy itt is azok csodálkoznak, akiknek a neve nincsen beírva az élet könyvébe. Azután lapozunk tovább a 20. fejezethez, ahonnan már olvastuk is, Ugye két helyen, a 12. és a 15. versben olvashatunk az életkönyvéről, az ítélettel összefüggésben, hogy megítéltetnek a halottak azok alapján, amelyek a könyvekben vannak írva, többek között az életkönyve alapján is. A 15. vers az, ami nagyon hangsúlyos, hogyha valaki nem találtatott beírva az életkönyvébe, a tűz tavába vettetett. Aztán a 21. fejezetben a 27. vers, amely úgy hangzik, hogy nem megy be abba tudnilik az Új Jeruzsálembe semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az életkönyvébe, amely a bárányé. Nem megy be abba semmi tisztátalan, vagy aki utálatosságot és hazugságot cselekszik. Végül a 22. fejezet vége felé, a 19. versben azt találjuk, hogy ha valaki elvesz e profétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az életkönyvéből, és a szent városból, és azokból, amik e könyvben megirattak. Tehát ez összesen 6. A 7., azaz az első, a jelenések 3. rész, 5. verse. Mi az ítélet alapja? Úgy tűnik, mintha a cselekedetekre nagy hangsúly kerülne itt a jelenések 20. fejezetében. Hiszen azt olvastam, hogy a halottak megítéltetnek azokból, amik a könyvekben voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. Majd a 13. versben szintén azt találom, hogy megítéltettek mindnyájan a cselekedeteik szerint. Mi az üdvösség alapja? A cselekedet? Vagy valami más? Sok keresztény azt hiszi, hogy a cselekedet. Nagyon sok keresztény hiszi ezt így. Nagyon sok ember hiszi a világban azt, hogy a cselekedet a döntő dolog. A cselekedet az üdvösség alapja, vagy más? Ha esetleg más az üdvösség alapja, akkor mire jó a cselekedet? Fontos a cselekedet? Ha a jelenések könyvén belül maradunk, akkor azt találjuk, hogy az üdvösség alapja nem a cselekedet, hanem a kegyelem. Az üdvösségnek nem is lehet más alapja, csak a kegyelem. Mert ha a cselekedet lenne az alapja, akkor érdemből lenne az üdvösség. Vagy akkor az lenne igaz, hogy Isten előre elhatározza, hogy ki üdvözül és ki nem. Az előbb éppen azt mondtam, hogy nem így találjuk ezt a Bibliában. Nincsen determinizmus. Nézzük meg, hogy mit mond a jelenések könyve az üdvösség alapjáról. Ha a 7. fejezethez lapozunk, jelenések 7. részében, 9. 10. versben azt találjuk, hogy ezután láttam, és íme egy nagy sokasság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből, és ágazatból, és népből, és nyelvből, a királyi szék előtt és a bárány előtt álltak. Fehér ruhákba öltözve, mint a fehér, kezükben pálma ágak, ha tegyem hozzá, hogy a korabeli emberek, a hadvezérek is, amikor győztesen hazatértek a csatából, fehér ruhát kaptak, és pálma ágat. Mind a kettő a győzelem szimbóluma. De hogyan győztek ők? És kiáltanak a következő verseny nagy szóval mondván az üdvösség, ami Istenünké, aki a királyi székben ül, és a bárányé. Az üdvösség nem a miénk. Üdvösséget kapjuk. Aztán később azt találjuk a 13. 14. versben, hogy akkor felelt egy a vének közül, és mondta nekem, ezek akik a fehér ruhákban vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És mondtam neki, Uram, te tudod, és mondta nekem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták a ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Mert a fehér ruha szimbolizálja a győzelmet a pálmaággal együtt, más szóval az üdvösséget. Hiszen ezek az emberek felkiáltanak, hogy az üdvösség az Úré. és a bárányé. És a bárány vére hozta az üdvösséget. De ameddig az üdvösség alapja, tehát a kegyelem, a bárány érdeme, addig a végső ítélet alapja más. Az ítélet alapja cselekedet. Ha Jelenések könyvén belül maradunk, akkor a 22. fejezet 12. versét kellene még olvasnunk. Íme hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Jézus nem az üdvösségről beszél, ne felejtsük el. Jutalomról beszél. Nem az üdvösségről. Ez nem az üdvösség, amiről itt szó van. Hamar eljövök, így mondja Jézus, a jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint a cselekedete lesz. Pál apostol ugyanezt a gondolatot fogalmazza meg a II. Korintusi levél 5. fejezetében, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék a szerint, amit a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Miért fontosak tehát akkor a cselekedetek? Mit árulnak el? Mert a tettek valamit elárulnak. Elárulják azt, hogy milyen állapotok vannak belül. Nem Istennek árulják el, hogy mi van belül, mert ő látja, hogy mi van. Amikor még semmi sincs, ahogy olvastuk a 139. Zsoltárban, még nincsen semmi sem, Isten már akkor is lát. Már látja, hogy mi lesz. Neki nincsen szüksége arra, hogy jelekből ítéljen minket, mert ő tudja, hogy mi van bennünk, vagy mi lesz bennünk. De a belsőnk félreérthetetlen jele, vagy jelei a tetteink, vagy jók, vagy rosszak. A Jelenések könyvében több helyen is olvashatunk, csak egy néhányat említenék, mert az idő nem teszi lehetővé, hogy ezeket mind elolvassuk, de Jelenések könyvében több helyen úgy tűnik, hogy hangsúly kerül a cselekedetre, mind jó, mind rossz értelemben. Például a 2. fejezet 5. verse azt mondja, hogy emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd. Vagy a 26. vers ugyanitt, aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon. Vagy a 3. fejezet 2. verse, vigyázz, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet az Isten előtt teljeseknek. Vagy a 2. fejezet 19. verse úgy hangzik, tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, hitedet, tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőnél. És még lehetne többet olvasni. És bár hogyan és hol halt meg valaki, Isten előhívja, ez a legkülönösebb ebben az utolsó jelenetben, hogy mindenhonnan előhívja Isten a halottakat. A tenger kiadta a halottakat, így olvastam a 13. versben, akik ott voltak, a halál és a pokol, ez vajon mi? A halál és a pokol. A görögben a pokol a Hádész szó, azaz magyarul pokolnak fordított szó, amely egészen pontosan a halottak helye, vagy a sír. És itt azt találjuk, hogy a halál is kiadta a halottakat, a pokol, azaz a sír is kiadta a halottakat, a tenger is kiadta a halottakat, mindenhonnan előjöttek a halottak, és a végső megsemmisítő ítélet, hogy aki nem találtatott beírva az életkönyvébe, a tűz tavába vettetett. De a halál is oda vettetett, ez a különös. Nem csak a sír, hanem a halál is meghal. A sír is meghal. A halott is meghal. A halál is meghal. Pál apostol a Korintusi első levél 15. fejezetében úgy fogalmaz, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. A halál halála ez. a tűztava. És mi a tűztava? Egy örökké égő pokol lenne? Nem gondolom, hanem ez valami olyan, ami el fog tűnni. Teljesen el fog tűnni. Ugyanis éppen azt olvastuk a 20. fejezet 11. versében, hogy annak tekintet elől, aki ott ült a trónon, azon a fehér királyi széken, tekintete előtt eltűnt a föld és az ég, és helyük sem találtatott többé. A halál is el fog tűnni. A Biblia azt mondja, hogy ez a második halál a tűztava, de ez a halál valójában a megsemmisülés. A második halál megint egy olyan kifejezés, amely csak a Jelenések könyvében található. Hiába kerestem, nem találtam hetet, mert azért nem fordul elő minden hétszer a Jelenések könyvében, de úgy találtam, hogy négyszer igen. A Jelenések könyve második rész 11. versében, aztán itt a 20. fejezetben, a 6. versben, aztán a 14. versben, és a 21. fejezet 8. versében is. Nagyon érdekes, ahol azt olvasom, hogy a gyáváknak pedig, és a hitetleneknek, az utálatosaknak, a gyilkosoknak, paráznáknak, bűbájosoknak, bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál, azaz a megsemmisülés. Van élet a halálon túl? Van valami ellenszer a második halállal szemben? Azt olvastam a 20. rész utolsó versében, hogy ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűz tavába vette. Ha ezt a mondatot úgy fogalmazzuk, hogy akinek a neve az élet könyvében találtatott, nem vettetett a tűz tavába. Ez logikusan következik abból a mondatból, amit a Bibliában találunk. Tehát a második halál ellenszere az élet könyve. És most olvasnám el, ahogy itt a kivetítésben is megvan, a Jelenések 3. rész 5. versét. És ezzel szeretném befejezni, hogy aki győz, az fehér ruhákba öltözik. És nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből. És vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Ha van gyönyörű ígéret, ami a győzteseknek szól, akkor úgy gondolom, hogy ez a legszebb. Hogy lesz valaki, ahogyan hallottuk a versben is, lesz valaki majd, aki a saját sebeire tud hivatkozni. És ez alapján nem törlik ki a nevünket az élet könyvéből. Ha ez így lesz, akkor mi mindannyian a győztesek között lehetünk. Kérdés az, hogy szeretnénk-e ott lenni? Szeretnénk-e ott lenni azok között, akikről a Jelenések 7. fejezetében olvastam? Fehér ruhába öltözve, kezükben pálmaágak, és elmondják azt, hogy az üdvösség a mi Istenünké. Én kívánom, hogy a Bibliának ez a része, amely egy kicsit talán ijesztő, talán mintha túl sokat szólna az ítéletről, mégis arra irányítaná figyelmünket, hogy van valami az ítéleten túl. Lesz valami a halálon túl is. Ez a fehér ruha, ami az üdvösség, a győzelem képe. Adja Isten, hogy ott legyünk azok között, akik fehérbe öltöznek, és akiknek nevét az Úr nem törli ki az életkönyvéből. Amen.
Köszönjük szépen az elhangzott üzenetet az Úrnak, amiből mi a magunk részéről megtanulhattuk azt, hogy nem kell félnünk az ítélettől, hogyha a nevünk benne van az életkönyvében. Viszont azt kell elmondanunk a világnak, hogy hogyan lehet bekerülni az életkönyvébe, azért, hogy ne kelljen félni ettől az utolsó ítélettől. gondoljuk át ezeket az elhangzott tanításokat, és próbáljuk meg úgy magunkban megérteni és megfogalmazni, hogy valóban ezt el tudjuk mondani a világi embereknek is, mint egy utolsó üzenetét Istennek. Ehhez segítségül, ott vannak a vázlatok hátul, el lehet vinni, az előadás hanganyagát le lehet tölteni a gyülekezet honlapjáról, ez már kezdettől fogva így megy és lehetséges, de ahogy azt már néhány hete hirdetjük, most már meg lehet rendelni a videó felvételeket is, akár egyet, akár néhányat, akár az egész sorozatot. Hátul van egy lap, amire rá lehet írni, hogy ki melyik előadást szeretné megrendelni. A 141-es éneket énekeljük. Hald, ó, hald, mi hangos szó hatja át az egeket. A 141-es számú éneknek az első és második versét énekeljük, imádság után pedig a harmadik és a negyedik verszakot.
Kegyelmes, szerető mennyei atyánk, aki Jézus Krisztusban megtettél mindent azért, hogy győztesek lehessünk. Hozzád fordulunk most, amikor áttekintettük az ítélet utolsó jelenetét is, azokat a borzalmasnak tűnő képeket, amikor a halottak mind ott állnak majd az Isten előtt, és bárhova kerültek, akár a tengerbe, akár a föld mélyébe, vagy a levegőbe, vagy bármerre ezen a földön, mindenhonnan elő kell kerülniük. Nem lehet egyetlen ember sem, aki ezt a végső ítéletet elkerüli. És Urunk, köszönjük azt az ítéletben, hogy Te igazságos vagy. Hogy ezek a mennyei könyvek, a mennyei feljegyzések, a mennyei dokumentumok hűségesen őrizni fogják mindazt, ami életünket jellemezte. Akárha arra a DNS kódra gondolunk, amelyben benne van szinte minden, vagy a tetteink, vagy a szavaink, vagy a gondolataink is, hiszen Te ezeket mind-mind olvasod, mind ismered. És Urunk, amikor arra gondolunk, hogy hány olyan dolgot tettünk, vagy gondoltunk, vagy hány olyan dolog járta át a szívünket, amely nem tiszta előtted, akkor sokunkban talán félelem van, és rettegés is, hogy mi lesz ennek a következménye. De megköszönjük néked azt, Urunk, hogy Jézus Krisztusban győztesek lehetünk mindannyian. Jézus maga is győztes, és ezért tud győzelemhez segíteni bennünket. Ő az, akinél van az élet könyve. És ő dönthet, hogy kinek a neve marad az élet könyvében. És néked köszönjük most, Jézusunk, a fehér ruhát is, amit ugyancsak tőled kaphatunk. Hiszen ez a fehér ruha a bárány vérében fehéredik, a bárány vérében tisztulhat meg. És amikor a jövőre gondolunk, Urunk, segíts, hogy megerősödjünk abban a hitünkben, hogy Te ott őrzöd a nevünket az élet könyvében. És ha a győztesek között leszünk veled együtt, akkor ott is marad örökre a nevünk, és nem fogod kitörölni az élet könyvéből. Mi dicsérünk, Urunk, Téged ezért. Bár nem tudjuk soha meghálálni azt, amit tettél értünk. De mégis arra kérünk, hogy fogadd el most köszönetünket, és fogadd el egész életünket, hiszen az életen keresztül tudjuk megmutatni, hogy mit is nyertünk tőled a megváltás által. Most kérjük, Urunk, hogy fogadd el imádságunkat, és a Te jó lelkeddel vezess mindannyiunkat tovább ezen az úton egészen addig, amíg kegyelmedből országodba juthatunk. És ezt add meg nekünk majd, a Te végtelen szeretetedből, Urunk, a Jézus nevéért. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen.